Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Ebben az adásban néhány nagyon izgalmas témával érkezek nektek, amit most ezúttal ilyen jóvegyesen állítottam össze. Szóval, hogy mindenféle nem úgy, mint múltkor, amikor alapvetően elsősorban ilyen katonai téma volt. De még mielőtt ebbe belevágnék, ismételten felhívom a figyelmeteket a Reinforced AI konferenciára, ami véleményem szerint, és ez nem szponzorált poszt semmilyen formában, az ország egyik legjobb minőségű vagy legszínvonalasabb AI, Machine Learning AI konferenciája. Hogy miért állítom ezt? Alapvetően azért, mert itt Magyarországon, Budapesten lehet találkozni, illetve hát hallgatni előadást olyan előadóktól, amikért egyébként máskülönben messzire kell autózni, vagy ne agy Isten repülőzni. A fő előadókból egy kis ízelítő, hogy értsétek, mire gondolok. François Collet, vagy Collet, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, ezért elnézést kérek, a Google-től, aki ugye hát a keresztrendszer egyik megalkotója, és a kereszt és a TensorFlow integrációjáról fog beszélni. Vagy Szepesvári Csaba, vagy Csaba Szepesvári, aki a DeepMind egyik kollégája, vagy akár Lester Solbakken, biztos, hogy rosszul mondom a nevét, de nem ez a lényeg, a Verizontól, vagy az O'Reilly Médiától Dr. Paris, vagy Paris Battlefield Edison. Szóval elég nagy nevek, ha esetleg személyesen a neveket nem is ismertétek, de mindenképpen ismeritek a Google, a DeepMind, az O'Reilly Media, vagy a Verizon nevét, tehát azt gondolom, hogy ez valamilyen fokig, elég magas fokig garancia arra, hogy minőségi anyagot kaptok. A konferenciának a jegyárai azok nem alacsonyak, az ilyen szintű konferenciák azok mindig, tehát nem ez a 5000 forintos kategória, viszont ebben segítséget tudok nektek nyújtani a magam kis eszközével, ugyanis a Reinforce-nak a szervezői lehetőséget adtak nekünk arra, hogyha felhasználjátok az adatépítés kuponját, akkor 10%-os kedvezményt kaptok erre a konferenciára. Csak emlékeztetőül, hogy miről is beszélek, a konferencia április 8-án lesz, illetve bocsánat, április 6-án, 7-én, ez a két konferencia nap, és 8-án a workshop nap, ugyanis a konferencia úgy épül fel, hogy két napos maga a klasszik konferencia, azt nem magyarázom, mindenki látott már konferenciát, és utána majdnem 10 órányi on-site workshop van, ahol meg nem ilyen klasszik előadások vannak, hanem belemenés a lényegbe, és konkrétan deep learning tükkökről és tippekről fog majd előadást tartani nektek az előadó. Úgyhogy csekkoljátok le szerintem a reinforce.com-on, a reinforce.ai.com-on az egész konferenciát, reinforceconf.com, bocsánat, nincs kiírva a konferencia, csak reinforceconf.com, így tudjátok megnézni. Na, és mondom a lényeget, tehát, hogy egyrészt ajánlom nektek a konferenciát, nagyon, melegen, vagy hogy kell ezt mondani, szívből, másrészt pedig, ha írtok a hello@adatépítész.hu-ra, akkor mondom, hogy mi az a kupon, hát rettentően meg fogtok majd lepődni, hogy ezt majd beírjátok a jegyvásárláskor, és akkor kapásból 10% kedvezményt kaptok. Ez nem végtelen mennyiségű, szóval siessetek, írjatok nekem. Én úgy beszéltem meg a srácokkal, hogy 10 ilyen kupont oszthatok ki. Úgyhogy hajrá, hajrá, tényleg tudom ajánlani. No, ennyit a konferenciáról, és akkor most belemennék a heti hírekbe, hogy úgy mondjam. Az első hírünk Herceg Márk tollából származik, a 444 újságírója, a cím pedig az gépi tanulással 4K-sra 60 fps minőségűre javítottak fel egy 1896-os Lumière rövidfilmet. Hát a cím nagyjából el is mondja, hogy miről szól, ez nem egy hosszú cikk, finoman szólva, ez gyakorlatilag egy bejegyzés, de nem is ez a lényeg talán, hanem aki foglalkozott már valaha média történettel, de lehet, hogy töri órán is ezt tanítják, az tudhatja, hogy az egyik első, nem, bocsánat, ha jól tudom, az első mozifilm, tehát gyakorlatilag moziban tömeg számára levetített film 1896-ban született meg, a Lumière testvérek, Lumière fivérek, ez két tesóval készítették ezt a filmet. A címe az volt, hogy vonat érkezése a La Ciotat állomáshoz. Biztos, hogy rosszul mondom a francia állomás nevét. A Lumière-t azt hiszem jól mondom, mert azt ugye már hallottam másoktól is. A film címét azt valószínűleg rosszul mondom. Hát mai szemmel persze ezt nem nevezhetnénk filmnek, csupán arról van szó, hogy kevesebb, mint egy perc, és hát valóban ennyi látszik rajta, amennyit mondtam, tehát hogy egy vonat, értelemszerűen egy gőzmozdony, hiszen továbbra is 1896-ban vagyunk, tehát több mint 100 évvel ezelőtt, ugye. Szóval az a mozdony, ez a gőzmozdony megérkezik az állomásra, ahol emberek várják, és a kamera mellett elsuhan a vonat. A városi legenda azt tartja, fogalmam sincs, hogy ez egyébként igaz-e vagy sem, hogy az első vetítések alkalmával többen kirohantak a moziteremből, mert azt hitték, hogy ez a vonat tényleg jön, és le fogja őket tarolni, hiszen hát ott állnak. Én ezt közepesen hiszem el, hogy mennyire igaz. Én nem gondolom, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek, még ha új technológiával is találkoztak, de azért ezt nyilván értették, hogy a mozivászomból nem fog kijönni a vonat, meg azt is sejtették, hogy amikor bementek a mozi épületbe, akkor a másik oldalán nem volt simpár az épületnek, szóval nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Na, de nem is ez a lényeg, hanem hát értelemszerűen ez egy borzasztóan régi, szó szerint az egyik első filmfelvétel. Nyilván a minősége az pocsék, mai szemmel nézve. És ezt a problémát, amennyiben ez probléma, ez nyilván inkább egy demo, úgy oldották meg a Topaz Labs Gigapixel nevű AI-jával, hogy ez egy olyan AI, amit arra tréneltek, hogy rossz minőségű, tehát hogy rossz felbontású filmeket kap, mint input, és outputként 4K 60 fps, tehát mai szemmel is kiváló minőségű outputot ad. Természetesen nem az történik, hogy az AI visszamegy a múltba, és ugyanezt a jelentet lefilmezi jó minőségben. Tehát végül is mondhatjuk azt, hogy az így elkészült film az nem az eredeti film, semmilyen formában, hiszen az AI valójában tökéletesen pixelről pixelre újraalkotja a filmet, amit inputnak kapott, illetve pont ez a lényeg, hogy nem tökéletesen, hiszen nem rakja bele azokat a hibákat, minőségbeli hibákat, hanem az újraalkotás során valójában egy sokkal-sokkal magasabb minőségben. Ugye, ha belegondoltok, hogy mondjuk egy fogalmam sincs, hogy eredetileg a Lumière fivérek filmjének milyen volt a minősége, ezt bocsássátok meg nekem, de mondjuk, ha csak abba gondoltok bele, hogy egy YouTube-on egy 144p-s filme, meg egy Full HD, vagy akár egy 720p 60k-s 60 fps-es film a 4K-ról, ne is beszéljünk, között mennyi pixel a különbség, ugye arról beszélünk, hogy az AI valójában predikciós modellje segítségével megtippeli, hogy azokon a pixeleken minek kéne lennie, és így elkészít egy képet, ami idézőjelben ugyanaz a kép, de ugye valójában tudjuk, hogy 4-szer vagy akár 10-szer, ugye ezek a felbontások sokszorosai egymásnak, mindkét irányba többszöröse, tehát mármint, hogy függőlegesen meg, na értitek, szóval mind 2D-be többszöröse. Szóval, hogy lényegesen, tehát azt jelenti, hogy mondjuk egy bemeneti pár száz pixelből több ezer pixelt kell megjósolnia. Szóval azért, ha így gondolunk bele, akkor ez egy igen-igen komoly feladat AI szempontból. Viszont tökéletes feladat az AI számára, ha úgy nézzük. És a show notes-ban megtaláljátok egyébként a linket, ehhez a felvételhez, mármint megvan az eredeti Lumière fivérek féle, és megvan a feljavított 4K változat. Hát nem fogunk különösebb változást tapasztalni, csupán annyit, hogy a 4K-snak az emberi alakjai, ugye, tehát akik várnak a peronon és ott sétálgatnak, kicsit egész, nem kicsit, azért láthatóan más mozgásúak. Ugye ezt akkor is látjuk, amikor 60 képkocka per másodperc 60 fps-re állítunk egy filmet a szokásos 24 vagy 30-ról. Nekem ez biztos azért van, mert öreg vagyok, az én szememnek ez kevésbé természetes ez a látvány, holott állítólag ez a valósághoz közelebb van. Mindegy, azt viszont tehát ezt egyértelműen észre lehet venni. Ezen kívül még azt is észre lehet venni, hogy hát lényegesen jobb a képminőség. Nyilvánvalóan azt nem állíthatjuk, hogy amikor a peronon sétáló emberek közel jönnek hozzánk, és ott látunk egy arcképet, hogy az a néni az úgy nézett ki, ahogy a 4K-s képe, hiszen nem, és az AI nem tudja, hogy nézett ki a néni, értelemszerűen. Azt viszont állíthatjuk, hogy Ez a 4K-s kép erről a néniről, ez valószínűleg a valaha róla készült legjobb minőségű fotó, és még mi is jobban hasonlít a valódi nénire, aki már nyilván régóta halott természetesen, akármennyire hosszú is volt az élete. Szóval, hogy jobban hasonlít rá, mint az úgymond eredeti felvétel. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó érdekes technika, nagyon sok lehetőség van benne. Nyilván mindenkinek már beugrott, hogy mi az a régi film vagy felvétel, amit nagyon szívesen megnézne 4K-ba, vagy hát akár csak, ha nem is 4K-ba, de annál sokkal jobb minőségben, mint ami neki van. Simán rendezhetnénk egy 4K 60 FPS szomszédok maraton. Na jó, lehet, hogy talán pazarlás erre használni az ilyen típusú technológiát. Ugyanakkor azt gondolom, hogy emellett az, hogy a Lumière fivéreknek ezt a hát filmtörténelmet, művészettörténelmet, meg úgy egyáltalán történelmet író első moziát, ha lehet így hívni, feldolgozták, ez azt gondolom, hogy az egész emberiség kultúrtörténete szempontjából, tudom, hogy ezek hatalmas szavak, de tényleg azt gondolom, hogy az egész emberiség kultúrtörténete szempontjából egy nagyon szép ajándék. Nekem ez olyan érzést kelt, mintha mondjuk a Mona Lisát restaurálná valaki a lehető legjobb technológiákkal, akár analóg technológiákkal, vagy mit tudom én, a Sixtuszi kápolna tetejét, hogyha arra szorulna. Na értitek, hogy mit akarok ezzel mondani, nyilván még számos példát lehet, vagy lehet nem hol felhozni, sőt, végtelen sokat. Jó, a következő témánk, ez egy viszonylag, hát relatív régi cikk, mert egy éves, 2019. februárjában született, de ettől még ne rohanjatok el, annyira nem rossz, sőt, hát nyilván jónak gondolom, azért hoztam be az adásba. A VentureBeat.com-on jelent meg, Kyle Vigors, igen, tollából. CB Insights, here are the top 100 AI companies in the world. Hát ami az, aminek tűnik, tehát hogy készítettek egy listát, mégpedig a 2000, egy évvel ezelőtti állapotról, amiben a top 100 AI alapú vállalatot rakták fel. Nyilván az összes ilyen top listánál mindig lehet vitatkozni, hogy miért azok kerültek fel, miért nem azok kerültek fel. Én ebben nem is akarok belemenni. Én megmondom őszintén, nem ismertem mindegyik céget, akik ezen a listán vannak, sőt, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor a felét sem ismertem. Úgyhogy ebből, bár lehet, hogy ez hibás, de én feltételezem, hogy nektek is lesz olyan, meg szinte egész biztos vagyok benne a listán, még ha lehet, hogy nem is annyi, mint nekem, de amit nem ismertek, úgyhogy javaslom nektek mindenképpen, hogy nézzétek meg, kattintsátok meg, a link a show notes-ban a szokásainknak megfelelően. Ez tényleg egy egyszerű lista, tehát hogy még annyi sincs, hogy a cégek neve egy link legyen, úgyhogy tényleg csak egy listáról van szó, de hát nyilván beütitek a Google-ba, és akkor kész. Minden esetre tudom nektek javasolni több okból is. Egyrészt, hogy tájékozódjatok, hogy milyen AI típusú cégek vannak, meg mit tartanak mondjuk így a top listában, ez az egyik oka. A másik, hogy hát akár ötleteket is lehet meríteni, például, hogy milyen iparágokban mennyi AI cég van a top 100-ból. Például, ha megnézitek, a real estate, tehát az ingatlan területen 2 van feltüntetve, míg például a healthcare-ben egy halom, de az enterprise technology-ba meg aztán még nagyon sok, szóval ez is egy érdekes, hogy hol mennyit szedtek össze. És például a telekom területén, ami azért mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még kimondott innovatív iparágnak számított, azt gondolom, pláne 15 éve, ott pedig egyetlen egy AI startup van feltüntetve. Persze lehet mondani, hogy az, hogy a top 100-ban nem jutottak be, attól még van ott több ezer, ez valószínűleg igaz is, de azt gondolom, hogy ez a lista mindenképpen azért beszédesnek mondható. Ebben az adásban az utolsó téma, amit hoztam nektek, az az Ares adatbázisról, konkrétan az Ares DB-ről szól. Hogy mi ez az Ares DB és miért kerül be, mert alapvetően az adatépítészben nem szoktunk adatbázisokról beszélni. Én nem szoktam, ugye, hogy egész konkrét legyek. Ami nem fair igazából, mert méltatlanul alul értékelem az adatbázisokat, holott természetesen az adatokat valahol tárolni kell, és bár a gépi tanulás számára a CSV-be, széles táblába tárolt adat, az igazából egészen fantasztikusan jó tud lenni. De az esetek nagy részében, meg ha nem gépi tanulás, hanem bármilyen egyéb data science vagy analitikai dologról van szó, akkor azért nem igazán ez a győzelem útja. Ennek ellenére nem egy különösebben izgalmas téma, azt gondolom, az adatbázisok területe, abban az értelemben, hogy a vállalati adatbázisok, hát nem is tudom hány százalék, a túlnyomó többsége relációs adatbázis, ami olyan relációs matematika, meg logikán mentén fut, ami 10-20, sőt talán 30 éve ismer a világ. Ilyen értelemben ez egy kevésbé izgalmas terület, de nem kevésbé hasznos ettől még, nagyon hasznos és nagyon fontos terület. Viszont most egy olyan adatbázis mutatok be ezzel az árésszal nektek egy kicsit, ami eltér ettől a klasszik relációs adatbázistól, amit megszokhattunk. És elsősorban azért tér el, hogy machine learning meg real-time analitikát tudjon futtatni. Az árész adatbázis egyébként egy open source adatbázis engine, tehát akár ti is kipróbálhatjátok és letölthetitek, és egyébként az Uber, tehát ugye ez a taxis, vagy taxiszerű cég, biztos ismeritek, nyilván hallottatok róla, szóval az Uber készítette el, és az benne az extra csavar, amellett, hogy streaming adatoknak a kezelésére is ki van találva, hogy ez egy GPU, tehát videókártya hajtású adatbázis. Nem ez az első videókártya által hajtott, vagy azzal kiegészített adatbázis engine egyébként, vannak mások is, de az én tudomásom szerint, ami abszolút lehet, hogy téves, de én most úgy tudom, hogy ez az egyetlen olyan GPU alapú adatbázis, ami tényleges ipari használatban van, tehát úgy értem ezt, hogy nem egy akadémiai vagy egyetemi fejlesztési projektnek az eredménye, hanem ténylegesen egy cég, hát ugye nyilván az Uber, használja ezt napi szinten valódi big data, tehát hatalmas adatmennyiség kverizésére, meg egyáltalán azon műveletek végzésére. A nagyon messziről nézve ez egy viszonylag egyszerű gondolatmenet. Arról van szó, hogy az adatok perzisztens módon ugye a diszkeken tárolódnak, tehát hogy ezzel semmi extra nincs. Viszont a diszkekről alapvetően betöltés során CPU végzi ezeket a műveleteket, alapvetően a RAM-ban tárolják a legtöbb adatot, viszont amikor elindul a hatalmas RAM-ban tárolt adatmennyiség, ez természetesen, azt nem mondtam, de természetesen ez egy elosztott adatbázis struktúra, tehát nem egy gépen ül, és nagyon sok RAM-ot tud kezelni. Szóval amikor borzalmas adatmennyiséget kell jobbról-balról össze-vissza indexelni, meg mondjuk az indexelés pont nem jó példa, de hogy kverizni, meg kiszámolni dolgokat, meg agregálni sokféleképpen, és ezzel párhuzamosan, ugye ezek az ad-hoc kérések, amiket ki kell szolgálni a vállalatban, de ezzel párhuzamosan a standard, előre ismert kéréseket is folyamatosan kiszámolni, különös gonddal itt, vagy különös figyelemmel a machine learning algoritmusokra, akkor ezt a memóriát áttöltik, vagy annak a memóriának azt a részét, amire szükség van, áttöltik GPU-kra, GPU memóriájába, és ugye ez viszonylag gyors, hiszen ma már borzasztó nagy sávszélességűek a GPU-k, és ott a GPU kezdi el végezni. Tehát a betöltés, olvasás, letárolás az CPU, tehát mint egy tök klasszik adatbázisban, mint hogy egy teljesen hagyományos rációs adatbázisban, viszont a magukat, a query műveleteket, tehát az analitikai részt, azt a GPU-ba, vagy GPU-ra pakolják át. És ez nyilvánvalóan a query jellegétől függ, de nyilvánvalóan több tízszeres, akár százszoros, akár ezerszeres sebességnövekedést is jelent. Mindemellett, hát kicsit idézőjelbe, mert egyfelől a legtöbb ma használatos adatbázis még nem ilyen, másfelől pedig, aki ma adatbázis csinál, az már mindenképp ilyet csinál, szóval értitek, kicsit idézőjelbe, de természetesen ez egy oszlop alapon tömörített adatbázis egyébként, tehát ennek nem csak az az oka, hogy ez korszerű és jó tömörítési eljárás és gyors tőle a rendszer, hanem az is az oka, hogy így amikor a memóriából, tehát a CPU memóriából, tehát a klasszik RAM-ból a GPU memóriára passzolgatják át az adatokat, meg oda, meg vissza, nyilván vissza is kell kiírni az eredményt, akkor azért nagyon fontos, hogy ez egy lehetőleg jól és hatékonyan tömörített adatsor legyen értelemszerűen, mert azért ott van egy utazás, és bár ezek a mai alaplapokon meg kapcsolatokon elképesztő sebességekre képesek, de hát azért akkor is optimalizált adatmennyiséget szívesebben mozgatunk, akármilyen nagy erőművel is dolgozunk, mint nem optimalizáltat. Mindemellett ugye van egy real-time feldolgozó rétege, és természetesen a link a show notes-ban van, ott meg tudjátok nézni a részleteket. Egy ilyen nagyon-nagyon SQL jellegű nyelvet támogat, hát Ares Query Language-nek, tehát AQL-nek hívják, tehát természetesen nem klasszik SQL, és nem is szeretnék ebbe az irányba tolni. Ez egy alapvetően idősoros elemzésre kitalált szintaxis, úgyhogy nem nagyon céljuk, hogy SQL kompatibilis legyen, de hát azért persze ilyeneket, hogy VR, meg stb. Ezeket azért megtaláljuk benne. Ilyen értelemben persze hasonlít, hát nyilván minden query language ilyen értelemben hasonlít, és alapvetően JSON formátumban tárolt adatokra találták ki. Tehát arról van szó, hogy az Uber csinált magának egy olyan adatbázist, ami iszonyatosan skálázható, borzalmas, gyors és alapvetően idősoros, tényleg big data jellegű adatok elemzésére találták ki, ami GPU gyorsítással tud működni. És ebben a legnagyobb poén, hogy az egészet open source-szá tették. Természetesen itt is az Nvidia GPU-iról beszélünk, nem azért, mert annyira azokat imádjuk, hanem azért, mert hogy CUDA alapon tud ez a dolog működni, úgyhogy természetesen csak az Nvidia kártyák jöhetnek szóba. És most hallom, hogy valahol egy AMD, lelkes AMD-s felsír, hogy ez nem igaz, mert van átalakító, meg nem tudom micsoda, és van, ami működik rajt. Igen, tudom, én holt biztos, hogy nem raknék ilyenre production rendszert, hogy valami átalakító, amit nem támogat egyik gyártó se, de föl lehet rá hakkolni. De persze, ne írjátok meg, tudok róla, hogy létezik ilyen megoldás. Én nem vagyok az Nvidia-nak semmilyen elkötelezett híve, vagy nagykövete, vagy akármicsoda, csak azt mondom, hogy most egyszerűen ennek van meg az a támogatása, amire én tényleg mernék építeni munkát. De ennyi, tehát, hogy egyébként nincs semmi módon ilyen elköteleződésem. Na jól van, ennyi volt már az adatépítés, remélem tetszett nektek az adásnak az összes témája, meg amit így érdekesség, a show notes-ban vannak a linkek, ahogy mondtam, és ne felejtjétek, hogy április elején Reinforce AI konferencia, és 10%-os kupon tudok adni nektek, hogyha írtok, legyen gyors a kezetek, mert nem végtelen mennyiségű van, és nagyon ajánlom nektek a konferenciát, úgyhogy menjetek el. Kérdezni lehet tőlem is egyébként a konferenciával kapcsolatban, meg persze bármi mással kapcsolatban is a hello@adatépítész.hu-n, vagy az adáshoz tartozó Facebook posztban, vagy a Patreon csatornán, vagy az adatépítész Slack csatornában, ami egyébként továbbra is nyitva áll bárki előtt. Csak hogy értsétek, hogy mi van a Slack csatornán, legutóbb például adatszettet kerestünk az egyik hallgatónak. Hát sajnos pont olyat, amit akart, nem találtunk, de azért ott van egy kis közösség, aki megpróbál segíteni az ilyen dolgokon. Ingyen be lehet lépni, csak dobjatok egy linket a fenét, valami bármiféle üzenetet, és én dobom a linket, ahol be tudtok lépni. Ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!